templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 300 éve tértek vissza Esztergomban a török után a ferencesek. Varga Kapisztrán atya a beszélgető társunk.
A jelenlegi templom nem egészen így nézett ki akkor, még amikor felszentelték. Annak a felszentelésnek a 300. évforduló lesz az idén Szent Antal napján, június 13-án.
És hát ez a 300. évforduló természetesen nem azt jelenti, hogy a ferencesek 300 éve vannak jelen Esztergomban.
Hát sokkal régebben. Itt a torony látszik, hogy nagyon érdekesen.
Most ilyen módon nem áll torony sehol, mint itt. Egy csücskösen kapcsolódik a templom testéhez.
Igen, hát szóval ez már a templom építés történetével függ össze. Tudnélik, úgy kell elképzelnünk, hogy először megépült a diadalívig a templom. Na, ez volt az a templom.
Tehát a hajója épült meg, vagy a szentélye épült meg a diadalívig?
A hajó. És volt ív szakasz, ami keskenyebb volt, olyan keskenységű volt, mint a mostani szentély. Uh-huh. Az volt a szentély, és nagy valószínűséggel hátulról ez körbejárható volt. Na most, amikor egyébként az is egy meglepő nagyságú templom, de így ez pedig különösen nagy volt. Na most, amikor az 1750-es években Lukács Schramm neki kezdett a templom bővítésnek, egészen különös módon a toronnyal kezdte. Na most, hát ha belegondolok, semmi oka nem volt arra, hogy a templomhoz, tudunk nem, tehát fölépített, meg volt a szentély, a régi szentély, az eredeti szentély, és akkor így épített egy tornyot. Ez egy nagy kérdés volt én nekem is, hogy vajon miért építhette ezt? Mert a források azt mondják, Csatária tanázatja, meg Szebak Kapisztrán volt a házfőnök akkor, amikor fölszentelték ezt a templomot, azt mondja, hogy semmiképpen nem tudták megtalálni a régi templomnak a helyét. Majd erről érdemes lesz beszélni, mert a régi esztergomi ferences templom egy olyan templom, mint a Szent Adalbert székesegyház, hogy ugyan már rég nincsen, csak kövek vannak belőle, de akkor is köteteket lehet róla írni. Na, szóval fölépítette ezt, és ez foglalkoztatott engem, hogy vajon miért. És arra jöttem rá, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha ezt a pincében követjük ezt az alapfalat, itt a másik oldalon is találunk egy ilyen levágott falat, és az pontosan úgy néz ki, mint hogyha egy sokszögzáródású gótikus szentélynek, a sokszögének az egyik fala lenne, és hát elképzelhetőnek tart.
Tehát nem csücskösen, hanem a sokszög egyik oldalához kapcsolódott.
És ez azt is jelenti, hogy akkor ezek szerint mégiscsak megtalálták a középkori templomot, és lehet, hogy annak a szentélynek az egyik oldalfalára ültették rá a tornyot így. És akkor, mert semmi más oka nem volt neki, és akkor utána aztán a torony és a hajó közé fölépítették a szentélyt a következő években. Itt egyébként mögötte a kövezeten látszik ezek a piros színű kőlapok. Például itt állt a sekrestje maga, nyilván össze volt kötve ezzel a résszel, ott ablakok nyomai, és fönt pedig látszik az a nyílás, ami a szentélyben a főoltár építmény, az Isten szem építménye lenne. Kívülről egyébként nagyon egyszerű a templom, a homlokzata az gyönyörűen tagolt és nagyon szépen díszített. Oldalról a szentélynek a lantablakai azok, amik szépek, illetve a hajónak a oldalán, a 1838-as nagy árvíz után kellett támpillérekkel megerősíteni. Most egy szokatlan helyen lépünk be a templomba.
Venite adoremus. Jöjjetek, imádjuk. Beléptünk a templomba, a szentélybe érkeztünk.
Hát jellegzetesen minden kolostor templomnak van egy szentély bejárata, és hát itt vannak a stallumok. Ezek a szerzetesi stallumok, amelyeket most látunk, a 40-es években készültek, stílusában az orgonához, a mostani orgonához illeszkednek, az alatt is helyezkedtek el. Ugye hát ez mindig úgy volt, hogy változó volt, hogy a ferences templomokban, vagy az orgonakarzaton, tehát a bejárati ajtó fölötti, vagy pedig a szentélyben voltak a stallumok, vagyis azok
ahol a közös imádságot mondták.
Ahol a szerzetesek. Igen. Na most a szentély, most pillanatnyilag nagybőt van, ferences szokás szerint sok helyütt ez élt, egy nagy kárpittal, keresztre feszítést ábrázoló kárpittal van lefödve az oltárkép, ami itt egy óriási nagy vászonkép, és a már említett Lukács Schrammnak a festménye. Őről annyit érdemes tudnunk, hogy egy tiroli származású építész, akinek az egyik legnagyobb munkája az a Graz melletti Mária Trost egykori pálos kolostora most ferencesek vannak ott, búcsújáróhelynek az barokk bazilikáid, egy óriási, hatalmas nagy barokk bazilikát kell elképzelni, ami aztán gyönyörűségesen ki is van festve. Annak az oltára, szinte a főoltára, szinte egy az egyben. Így néz ki, a két oldalt tömjéneződ, itt ilyen fáklyák vannak az angyaloknak a kezükbe adva, de tömjéneződ tartó angyalok, a tabernákulum fölé boruló angyalok, azután maga az oltár, az oszloprend, és hát hogyha jól megnézzük, ez az oltár szerkezet, ugye az Isten szem, az ott hátulról egy ablak volt, az gyönyörűen meg volt világítva, és hátulról nézve jobban kirajzolódik, hogy a záró ív az egy omega betű. Ez egy omega. De tulajdonképpen, ugye, hogyha belép valaki a templomba, akkor ezt a perspektívát kapja meg, a beteljesedésnek a perspektíváját. Gyönyörű az is, mint amit a barokk templomokra jellemző, és itt kevéssé látszik azért, mert a szentélynek a vízszintes tagolásában a párkányok nem túl gazdagok, de másutt azért eléggé erősek, hogy ez a párkányzat az oltár fölött törik át, vagyis ami a mennyei meg a földi világot összeköti, az Krisztus áldozat, ami az oltáron történik. Azután itt a lamptablaknak a párja fölött, éppen a bejárati ajtó, kőkeretes ajtó fölött a szentelést megörökítő feliratok.
1717, ezért vagyunk most itt, 300. évforduló.
Így van, pontosan. Fölötte egyébként a rendnek a nagy címerét látjuk. Hogyha most én szembeállva mondom jobb oldalt, a szeráfot látjuk, mellette a kereszt és mellette Krisztus és Szent Ferenc keze, a kis címer, ezt hívjuk úgy, hogy kis címer, az alatt ott van az öt szentsebb helyet jelző aranyhátterű vércsepp, és mellette pedig az úgynevezett szentföldi kereszt,
ami Jeruzsálemi kereszt.
Jeruzsálemi, igen, ami a rendnek a szentföldi jelenlétére utal. A mellette lévő boltozatban pedig 6. Pál pápának a címerét látjuk.
Nagyon miért?
Mert 78-ban ő volt még a pápa, amikor ennek a templomnak az újkori kifestése elkészült.
78-ban halt meg, akkor jött második János
Pál. Igen, de még előtte éppen Kákonyi asszirkatyának a tervei alapján egy ilyen historizáló, barokkizáló, századelős felújítás után készült itt el ez a festés. Még egy kép érdemes itt figyelmet, ez a Immakuláta, egy szeplőtelen fogantatáskép, amelyik egy, tulajdonképpen egy egyszerű, de nem tudjuk, tehát lehet, hogy a főoltárkép is, és lehet, hogy ez is esetleg még Lukács Schramnak a műve. Tudnék, Lukács Schramm aztán dolgozott Magyarországon sok helyütt. A pozsonyi templomunknak a homlokzatát és a barokk kizálását ő végezte el. Ugyancsak ő volt az, aki a várban az egykori helyőrségi templomot, ami a
Magdolna-toronynál.
A Magdolna-toronynál, azt is ő barokk kizálta, Sopronban is dolgozott, és aztán itt tulajdonképpen letelepedett, és hát jótevőként kifestette a szentét. Jó helyen állunk a templom közepén, mert egy nagyon érdekes dolgot láthatunk itt, mégpedig azt, hogy aki bejön a templomba, az nem talál, tehát hogyha a szemét végigvezeti akár egyik, akár másik oldalon, szinte nincs egy 5-6 foknyi terület vagy hely, ahol ne lenne valami díszítés, valami ablak, valami gyönyörű mozzanat, és hogyha itt megállunk, akkor ugye hát a barokk, ugye azt látjuk, hogy a mellékoltárnak, ami most a Jézus szíve oltár, az oszlopai szinte megegyeznek a főoltárnak az oszlopaival, nyilván optikai csalódásként, vagy optikai igen. Hatásként. Hát a barokk ezt igen. Nagyon szeret.
Tehát a diadalívre rá tapadó két oltár szép kiegészítője a szentély főoltárának.
Igen. És tulajdonképpen ezek a legdíszesebbek is, különösen az, amit most a Jézus szíve oltárnak nevezünk, ami ott látnivaló az, hogy a tercsánski család, akik Esztergom vármegyében elég nagy befolyással bírtak, és a megyeházán is ott van a címerük, ők voltak az adományozói. Ennek a templomnak egyébként hát a felszentelésekor is óriási, ma elképzelhetetlen számú hívősereg vett részt annak idején, csak lányok, akik jöttek, az 700 azon vettek részt. Több, tehát 17 ezer emberről van tudomásunk, katonaság, fölvonulása, ennek részletesen megvan a História Domusban leírása, szóval, és hát ez azt is jelenti, hogy komoly arisztokrata családok pártfogolták a templomot. Meg is látszik éppen a Jézus szíve oltárnak, hogyha a gyertyatartóit megnézzük, fantasztikus rokokó gyertyatartókat találunk ott. A Mária oltár azonban az egy nagyon érdekes, mert az a passzaui segítő Máriának a kegyképe. Az esztergomi németség hozta magával a török háborúk után. Azt is jó tudnunk, hogy a ferences templom évszázadokon keresztül, tehát 18. 19. században is a különböző nemzetiségeknek mindig a magyar anyanyelvén biztosította a prédikálást, tehát hogy itt mindig megvolt a német prédikáció, a szlovák, meg a magyar is. És hát törekedtek is arra, hogy mind a három nációból való szónokok legyenek. A keresztúti stációkon is német és magyar feliratot egyaránt találunk.
Itt a szószék tövében állunk, igen, és a Szent Ferenc mellékoltárnál.
Igen, de hát ez sem eredeti már. Párban vannak általában az oltárok.
Szent Antallal van párban, Szent Ferenc?
Eredetileg nem, tehát azért azt is látnunk kell, hogy a különböző oltár, valószínűleg az a kép volt,
a Szent Ferenc oltárképe.
A Szent Ferenc oltárképe, igen. És hogy itt pedig a rózsafűzér oltár van. De ugye egy ferences templom, tehát soha nem tudjuk elképzelni, hogy második mellékoltár legyen a Szent Ferenc. Tehát valószínűleg, hogy a Jézus szíve oltárnak valamelyiknek, tehát ott annak kellett
lenni. Tehát a Diadalívnél volt a Szent Ferenc oltár és a Szent Antal oltár valószínűleg.
Na de hát három Szent Ferenc képünk is van, ami azt is jelenti, hogy különböző korokban másként oldották meg. Hát ezek azok a bizonyos átjárók, amiket itt említettem már, hogy egy csarnok templomra emlékeztető volt a templomnak a belseje eredetileg, tehát az oldalhajók azok nem ilyen fülkeszerűek voltak, hanem hátulról, a hátsó ajtóktól végig átjárhatóak voltak. A szentély, amiről először beszéltem, az a szószéknél kezdődött, és az volt az eredeti a diadalívig. Tehát itt, aki bejön, az jól látja.
Na most itt... Hát domonkosok vannak itt, van, ugye? Domonkos oltár.
Rózsafűzér oltár ez. Nyilván Esztergomban is rengeteg társulat, vallásos társulat működött, és hát ez a kép is először nem is lehetett látni, hogy ez egy ilyen gyönyörű, kvalitásos festmény, mint amit itt látunk. Restaurálva adta ki aztán ezt a szépséget.
És hát domonkosnak az attribútuma a kutyus.
Aki a fákját viszi, a Dominikánis, ugye szó szerint ugye, hát
az Isten kutyája,
az úr kutyája. Hátrafelé haladva, aztán na, talán itt a két hátsó mellékoltárnál láthatjuk az eredeti színeit, mégpedig itt a Szent György oltárnál leginkább a templomnak, és hát azért ez megdöbbentően szép. Hát a színvilága hát fantasztikusan szép, tehát rendkívül ünnepélyes, elegáns barokk ez itt, tehát egyáltalán nem provinciális, és maga a kép is, ez a Szent György, én még emlékszem rá gyerekkoromban, amikor itt a folyosókon függött, és ami érdekessége, hogy valószínűleg, hogy összefügghet Széchenyi Györggyel, az alapító érsekkel, mert hogyha megnézzük a Szent Györgynek, a vitéznek a vállát, a váll díszítése egy papsapkás, tehát egy birétumos alakot ad ki, akinek szakálla is van egyébként, azt adják ki a római katona karvédő bőrszíjai, egy arcot rajzol ki, fölötte pedig Szent Flórián, és előkerültek aztán a baldahin felirata is, ami bizonyítják, hogy ez egy Szent György oltár volt, és hát meg is volt. Nagyon szép, világos kő, márványozás utánzat, nagyon szépek az oszlopfejezetek, gyönyörű baldahin van fölötte, szóval egy igazán
nagyon szép. És talán Szavéri Szent Ferenc fekszik ott.
Könnyen lehet, most ezt meg nem tudom mondani.
Mert van egy pici kis...
Igen, mindegyik oltárnál egyébként a túloldalon tudom, hogy Szent Rozália van. Most, hogyha átmegyünk a másikhoz, ott pedig Alkantarai Szent Péter.
Ugye, tehát egy ferences oltár szintén.
Van, szintén, fölötte pedig Kapisztrán Szent Jánosnak a képe, az is teljesen át volt festve, és ha jól emlékszem, talán Szent Vendel volt a Flórián alatt, Kapisztrán az pedig maradt. És hát itt aztán, ez viszont biztos, hogy Nepomuki Szent János, akit itt ábrázoltak. Tehát látszik, hogy egyrészt Kapisztrán Szent János, mint a akkori ferences identitásnak egy meghatározó alakja, és itt pedig a két ferences szent. Kicsit izgalmas az ábrázolása ennek az alkantarai Szent Péternek, a feje kicsit el van rajzolva, de ettől még.
Tehát végül is egy három osztatúak ezek az oltárok.
Az oltárok jellemzően, igen. Tehát a predellánál mindig találunk, vagyis az oltárlap fölötti részen,
mint hogyha egy sír lenne,
ami a barokk korban nagyon jellegzetes volt. Következik aztán az oltár fővédőszentjének a képe, és fölötte a harmadik osztatban egy másik szentet találunk.
szószékről szóljunk, ott is egy ferences áll. Ki az a ferences, aki fönt van a hangvető, a tetején ott van egy barát?
Szent Ferenc az, csak az az érdekesség ennek a szószéknek, hogy nagyon meg lett kopasztva. Az 1914-es
felújításkor
tudjuk azt is, hogy az angyalokat hova adták el róla, tehát ez egy sokkal díszesebb volt, és hát jellemzően, hogy a ferences templomokra jellemzően egy kéz nyúlik ki, amelyik a keresztre feszített Krisztust mutatja még. Még azért lépjünk itt tovább hátra, mert itt egy gyönyörű kápolnát találunk, ez a szenvedő lelkek oltáránál. Ezt úgy hívják itt a helyi nyelven, hogy Kuklender kápolna, valójában azonban ez egy lorettói kápolna. És azért érdekes, mert mind a két név. A névadója, az Kuklender Ferenc Ferdinánd Labanc generális volt, aki Botján Jánosnak, Vakbotján Jánosnak volt a nagy ellenlábasa. Botján János ugye hát az egykori lakóháza, a mai városháza. Ugye a vicc az, hogy Kuklender Kálmán pedig a mai Botján János utcában nyugszik, illetve Botján János, ez a Vakbotján, a gyöngyösi kolostorunkban van eltemetve.
Vakbotján, igen.
Igen. Ez a Kuklender Ferenc Ferdinánd felesége, Mária Terézia nevezetű, nagyon vallásos hölgy volt, gyermektelen házas pár volt. Hát a templomot és a ferences templomot nagyon-nagyon támogatták, és ők építették maguknak temetkezési helyül ezt a kápolnát. De középütt valóban, meg kívül is ott van a sírjuk, illetve a címerük, és hát sokáig nem tudták, hogy ez milyen, de ha megnézzük belülről, teljesen egyértelmű, hogy ez a lorettói szentháznak a másolata, mint hogy nagyon sok ferences templom mellett, főként a régi mariánus házakban, Pozsony, Szombathely, Kismarton, Németújvár, ott vannak a lorettói. Ha más nem a kegyszobor, de ha tudtak, akkor egy egész kápolnát fölépítettek, és a lorettói szentházat mindig ugyanarra a sémára építették.
A templom mellett kerengőt találunk, az is ősi. Nézzük meg, Kapisztrán atya.
Ez a kerengő, amiben most vagyunk, ez egy nagyon szép, arányos, nem túl magas, elég széles. Jellemzően a kolostorokban az refektórium felőli folyosó az mindig szélesebb volt, mert annak idején az admandátumot például, tehát a nagycsütörtöki lábmosást, azt itt végezték, nem pedig a misében nem volt benne, hanem külön a búcsú beszéd olvasásának a része volt. Itt a folyosón van még egyébként egy gyönyörű stigmatizáció kép, és az a kereszt pedig, ami most velünk szemben van itt a folyosó végén, az a mai sekrestye felőli falán volt az ebédlőnek. Tudnilik a porta, mint ahogy másutt is a templom mellett volt. Esztergomban most ez nem így van, ezt kicsit változtatták. És amikor 90 körül kibontottuk ezt a részt, tudnilik, még látszik mindig, hogy a föloszlatás után, amikor a iskola visszakerült, akkor ezt a részt leválasztották, és az ebédlőnek lett egy előtere, meg spájz volt. Úgyhogy tehát itt például festménynyomokat találtunk, amivel a kereszt környezete volt díszítve. A kvadrum is egyébként elég szép, amiért most egy kicsit már megváltozott ahhoz képest, mint ahogy pár évvel ezelőtt eredetileg elkészítették, mert akkor a barokk kertekre jellemzően, és a barokk kolostor kerteket tanulmányozva készült el az, hogy milyen növények kerüljenek bele, és jellegzetes szép gömb formájú fákat találtunk itt benne, hát néhány még megmaradt belőle.
És végezetül egy egyáltalán nem lényegtelen funkciójú helyiségbe, a szerzetesek ősi ebédlőjébe, a refektóriumba nézzünk be.
Ferencesek szempontjából anekdotikusan egy fontos hely, mert állítólag egyik kolostorba becsapott egy villám, és hát a könyvtárba, és mondta a házfőnök, jaj, milyen szerencse, mert az ebédlőbe üt, mind ott veszünk. Na jó, szóval félretéve ezt, persze nyilván ez egy gyönyörű reprezentatív helye is, és tere is a kolostornak, szépen föl van újítva, körül gyönyörű ilyen cselsüveg boltozatok indulnak mind a négy oldaláról az ebédlőnek, és ezek aztán öt ablakot, illetve a folyosó, a kerengő felé szintén öt ablaknyílást rejtenek. Valószínűleg, hogy itt is ablakok lehettek, hogy nagyon világos térről volt szó. Az ajtót egy gyönyörű ajtó kőkeret keretezi kívülről, fölötte pedig Széchenyi György esztergomi érseknek a képét láthatjuk, aki három kolostorunknak is alapító mecénása volt, az esztergominak, a sümeginek és a Széchenyi családnak névadó Széchenyi kolostornak is. Megmaradtak 18. századi falképek, amelyek fára vannak festve. Szép, naív képek ezek. A Szent Ferenc életéből vett jelenetek, Szent Domonkos és Szent Ferenc stigmatizáció, az angyali énekszó, a gubiói farkas, a csipkebokorba való belevetése, testvérek elküldése, Ince pápa álma, például a gubiói farkason nagyon szépen lehet látni a 18. századi magyar viseleteket is. Középütt pedig, ahol most egy gyönyörű virágcsokrot látunk, ez az úgynevezett konvent kereszt, minden kolostorban ott van a kolostor alapításakor bevitt kereszt. Körben pedig szép 18. századi naív sorozatot látunk, ferences szentek, akiknek az arcképet díszíti itt az ebédlőnek a boltíveit. Van még egy érdekes dolog, a kézmosó, nagyon szép medence tulajdonképpen, egy rokokó szépségű, a strázsahegyi homokkőből készült. 70-es években modernizálás címen mosogatógépet tettek ide, és aztán 90-es évek elején tettük vissza ide ugyanezt. És van még egy izgalmas dolog itt, egy kőlap. Az ebédlő eredetileg még egy lépcsővel mélyebb volt. Itt mutatja, hogy az 1838-as
árvíz
körülbelül itt most állva olyan fél lábszárig ért. Ez már a szempontunkból is, történeti szempontból azért érdekes, mert ha elmegyünk a belvárosi templomnak a kertjéig, akkor ott látjuk, hogy ott már embermagasságig érő víz volt, tehát jól mutatja, hogy a ferences templom és kolostor
kicsit magasabban van.
Kiemelkedik a városnak a szintjéből. Igen, egyébként ezt ki is használták annak idején, mert több száz ember vészelte itt át az árvizet, úgy tudom, hogy 400 körül, és ami még izgalmas, hogy még egy kisbaba is született akkor itt a régi portás szobánál, nem a mostani portás szobánál, hanem a templomhoz közelebb álló első terem volt az.
Kapisztrán, hogyha köszönjük szépen a kalauzolást. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.